Vallóvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kisgyé László tárogató művésszel Molnár Péter beszélget.
Szeretettel köszöntöm Kisgyé László, lisztdíjas, klarinétművész, tárogató művész barátomat, ezért engedjék meg a kedves hallgatók, hogy mi a riportban tegeződhessünk, úgyhogy kedves Laci, szeretettel köszöntelek a Budapesti Mária Rádióban. Mi a riport előtt nagyon sok mindenről beszélgettünk, és mondtad, hogy egy szép idézettel készültél. Kérlek, hogy mondd el először ezt a kedves hallgatóknak.
Van egy gyönyörű, tiszta, igazi keresztényi gondolat a jézusi tanítások között, ami azt hiszem egész életemnek az egyik vezérfonala a segítségnyújtásról. Ha adsz, úgy adj az egyik kezeddel, hogy a másik azt észre se vegye. Igen, miután tényleg úgy érzem, hogy ez végigkíséri az életemet, elég sok történetem van a segítségnyújtásról, nekem ez egy teljesen természetes dolog. Van egy operaházi történetem, mikor a zenekarba klarinétoztam. Egyik esti előadás előtt az ifjú első klarinétos kollégám, akire nagy komoly szóló feladatok vártak, bajba volt, mert nagyon rossz nádja volt, nem talált megfelelő nádat, és láttam, hogy pánikban van, és én pontosan tudom, hogy milyen érzés, ha az ember egy elvégzendő szép feladat előtt nincs meg a megfelelő eszköze. És hát gondolkodás nélkül levettem a fúvókámról a nádamat, és odaadtam neki, hogy próbálja ki, és nagyon jól szólt neki, hogy gyönyörűen megoldotta az esti előadást, és természetesen neki is adtam a nádat, és mindig igyekszem utána úgy eltűnni ezekből a dolgokból, hogy nehogy zavarba jöjjek a hálálkodás miatt. És ez egy nagyon szép történet volt számomra. Nagyon sok fiatalnak tudtam segíteni a szakmában, klarinétozásban, tanítottam rengeteg gyermeket, fiatalokat, idősebbeket is, és soha egy fillért nem tudtam elfogadni tanításért, a mai napig sem. A tudás átadása, az feladat, az kötelesség, nem lehet üzlet kérdése.
Kedves Laci, először a fiatalságodról, a gyerekkorodról szeretnék kérdezni, a szüleidről, ha erről mesélnél a kedves hallgatóknak.
Hát dunántúli kisvárosban, akkor még község volt, Kapuvár, a Rába köz egyik gyöngyszeme, természeti környezetben nőttem fel, TS majorok, kiserdők, Rába folyó az utcánk végén. A szüleim munkás emberek voltak, apám a vagongyárba dolgozott, mint lakatos, esztergályos, anyám pedig a TS-nek volt tagja, sok közünk, sok lehetőségünk volt magához, a falusi életformához, a TS munkához, a gyári munkához, úgyhogy egész gyerekkorom tulajdonképpen vagy a határban, vagy a kertben, vagy nyáron a kinti munkák között telt természetes közegben nőttem fel, és nekem ez egy óriási erőt tudott adni, és ebből tulajdonképpen egész életemben ebből táplálkozom.
Ott jártál iskolába is?
Tehát igen, vidéken? Igen, Kapuváron iskolába. Jártam az általános iskolát, és ott kerültem be a zeneiskolába. Ugye először egy szájharmonikám volt, amiből kiderült, hogy valami közöm van a zenéhöz, meg volt egy furujám, teljesen autodidakta módon a létező összes népdalt le tudtam játszani, külön választva a nyelvvel a kíséreteket a szájharmonikán. Hát azzal éltem évekig az életemet, tehát még este a dunyha alatt is a másik szobába fújtam, hogy ne hallják, mert sokszor elvették tőle, mert olyan sebes volt már a száma, rengeteg szármonikázástól, de iskolai szünetekbe végig, a faluba, amikor mentem, mindenhova vittem magammal, tehát nekem egy hihetetlen nagy erős társam volt a kis szármonikám. Így aztán az iskolai énekórákon szólt az énektanárom kettő is, hogy szóljak otthon, hogy írassanak be zeneiskolába, mert szerintük nekem kellene zenét tanulni.
Volna értelme.
Volna értelme, nagyon szép, tiszta, csengő hangom volt, és akkori kapuvári katolikus templomban is ugye jártam rendszeresen, minisztráltam, és ott szólókat énekeltem. Valami zenei indítatás van bennem, hogy aztán, hogy ez honnan van, ezt most még nem tudom, talán majd egyszer meg fogom tudni. És akkor a zeneiskolába tulajdonképpen elindult velem automatikusan egyfajta pályaválasztás. Fúvózenekar, utána a Győri Konzervatórium, aztán a Zeneakadémia, és akkor utána kerültem be ezekbe a zenekarokba.
Kik voltak a tanáraid még? Ezt hagyd kérdezzem, például a Kapuváron, ki volt a legelső? Rögtön klarinéton kezdtél tanulni?
Igen, rögtön klarinéton kezdtem, ráadásul ugye nem is tudtam milyen hangszer, de a nevét hallva egész elvarázsolt ez a név, hogy klarinét, és csak nem voltam hajlandó tágítani, így lett a választás klarinét. Első tanárom Vér István volt, aki a rádiózenekarnak szintén lisztdíjas első klarinétosa, már nyugdíjban van. Egy évig ő tanított, aztán jött Grosz Juhász Károly, aki mellett kb. 5 évet tanultam, és 16 éves koromban kerültem a Győri Konzervatóriumba, és addig a Kapuvári Fúvózenekarban tulajdonképpen ott éltem. Tehát Mihálka Jenő által vezetett Kapuvári Fúvózenekar egy óriási műhely volt. A zeneiskola minden fúvós hangszerese ott kötött ki, hál' Istennek, és ott találkoztam már a szaxofonokkal, tehát egy ilyen varázslatos, hihetetlen színes zenei világot éltem meg, úgy 10-től 16 éves koromig.
És akkor mesélted, hogy utána kerültél ugye Győrbe, és Győrbe például kik tanítottak?
Igen, Győrbe a Apró Jóska bácsihoz jártam, de az ő felesége úgymond fedezett fel engem, most már nyugodtan lehet mondani, nem túl nagy szavak ezek, egy versenyen, és ő szólt nekem, ez egy zeneiskolás verseny volt, hogy menjek át a Győri Konziba, ott tanít az ő férje, a Jóska bácsi, és hogy higgyem el, hogy nekem ott a helyem. És akkor mentem át harmadiktól a Győri Konziba, és Apró Jóska bácsinál érettségiztem klarinétból is, és továbbképzőn is maradtam nála, és játszottam másfél évig a Győri Filharmonikus Zenekarban.
És akkor ugye Győrből kerültél ide a Liszt Ferenc Zeneakadémiára. Mikor, hányba vettek fel?
75 és 80 között jártam ide. És igen. 80-ban diplomáztam. Igen. Kovács Béla tanszakán.
Kovács Béla volt a tanárod.
Igen.
És akkor elvégezted ugye a Zeneakadémiát, és utána egyenes utat vezetett az Operaház zenekarába?
Vagy nincsenek egyenes. Nekem sose egyenes volt egyenes után nincs, de nem is jó az szerintem. Van, akinek az jó, vagy bevált, én nem tudom. Én 2 évig voltam a Belügyminisztérium Králik János vezette szimfonikus zenekarba, és utána kerültem be 81-ben az Operába, ott 12 évig játszottam, és 93. február 1-től azt hiszem akkor szerződtem át a fesztivál zenekarhoz, és ott még 20 évet zenekaroztam.
A következő kérdésem az lenne, hogy te nem csak ugye klarinétosként vagy híres, hanem mint tárogató művész, így lettél igazán, hogy azt, ha elmesélnéd a kedves hallgatóknak, hogy mi fogott meg a tárogatóba, mi volt az, ami meghatározó élmény volt az életedben, hogy ezt a hangszert válasszad?
Gyerekkori, kamaszkori emlékeim vannak már a rádióból, ahol Burka Sándornak a felvételét hallgattam. Nekem beült ez a gyönyörű, vibrátós, éneklő jellegű hang. Egyre jobban beleszerettem a tárogatónak abba a különleges, tényleg összetett sokszínű hangjába, amit a gyártó is elképzelt, illetve hát a Sunda is azt mondta, hogy a klarinét, oboa és a fagot keveréke, de tud fuvolaszerűen, kürtszerűen, gyönyörűen tud szólni. Szóval egy egész különleges képességű hangszer, attól függően milyen fajta zenét játszunk, sokkal jobban reagál bizonyos fajta hangszínekre, mint mondjuk a klarinét.
De most nagyon érdekes ugye, hogy 2014-ben, december 4-én Hungarikum lett a tárogató.
Igen.
Ha erről mesélnénk egy pár mondatban a kedves hallgatóknak, hogy mégis ez hogy alakult ki, hogy Hungarikum lett, ez az egyik. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Nagy Csaba, a Rákóczi Tárogató Egyesületek a vezetője volt az, aki elindította, hogy a tárogató Hungarikum legyen, tehát nagyon sokat köszönhetünk Csabának ebbe a kérdésbe, de ugyanakkor ugye a tárogatónak, mint hangszernek, mind amit mi most hangszernek gondolunk, ennek voltak előzményei is.
Török kuruckorban lett a legnépszerűbb igazi magyar hangszer nekünk, ami a kuruckorban volt a legfontosabb és a legnépszerűbb. És azt utána ugye a kégyezés alatt egy kicsit visszaesés következett be, és a Fáy István nagyon szerette volna a kuruckori legendát újra éleszteni.
Igen, érdekes. Egy nagyon érdekes cikk megjelent 1859. október 16-án a Vasárnapi Újságban, aminek az volt a címe, hogy felszólítás Magyarország cigánybandáihoz. Na most ebből szeretnék ugye idézni szó szerint, ami a felhívásnak a szövege. Az első közületek ki a fúvást e hangszeren tökére viszi, biztosan nagyobb szeretetet fog-e hazában nyerni, mint minden hegedülésével. Tanuljátok meg, és lépjetek majd fel, és mutassátok be a magyarnak régi kedves hangszerét, és egyik drága, de elfeledett örökségét. Na ez volt a felhívásnak a szövege, ugye ami 1859-ben jelent meg, és hát nagyon érdekes, mert akkor még nem létezett az úgymond, mi most már reformtárogatónak hívjuk ezt a tárogatót, amit eredetileg Sunda Vencel József talált fel, és akkor utána jött ugye a millennium, ugye 1896, és Stovasser János, aki a Magyar Királyi Hangszergyárnak volt a tulajdonosa, kezdte el gyártani, és állandóan fejlesztették 1945-ig, amíg ugye a háború közben nem szólt, és kénytelenek voltak ugye a hangszer gyógyszergyárat ugye bezárni. Na most szeretném kikérni a te véleményedet, hogy ezek az úgymond stovasszer hangszerek szerinted most, ennyi év után mit képviselnek, milyen értéket képviselnek, milyen hangszerek ezek, Laci?
Én magam is stovasszeren játszom. Azért sok alkalmam volt a jelenleg kézben lévő hangszereket, akár ismerősöknél, barátoknál, meg sokszor boltokba is bejártam, ahol néha előfordultak hangszerek, mert valakinek kerestünk. Tehát sok alkalmam volt megfújni és letaperolni, úgymond egy csúnya szóval mondva ezt a hangszert, de a legjobb hangszereket, az etalonnak számító hangszereket a stovasszer készítette. Tehát lehet szidni, hogy ő lenyúlta a találmányt meg, hogy előbb jegyeztette be. Ez most már nem is annyira érdekes, a lényeg, hogy egy jó hangszer jött ki belőle. Tehát a stovasszer tárogatókban találhatók meg azok a példányok, amikkel a legszebben és legautentikusabban meg lehet mutatni ma, miről is szól ez a hangszer, és hogy mit szerettek volna annak idején a sundáik. A helyét a klasszikus hangszerek között elfoglaló hangszert szerettek volna készíteni.
Annyit azért el kéne mondani, hogy állandóan modernizálták ezt a hangszert, és mindig valami újat kitaláltak ugye a stovasszer gyárba, tehát majdhogynem azt is mondhatjuk, hogy bizonyos széria hangszerek csúnya kifejezéssel készültek, de állandóan próbáltak különböző billentyűket rátenni, hogy könnyebbé tegyék a
játékot. Mint egy igazi jó hangszergyárnak, így is illik, és valójában, megmondom őszintén, nekem az egyik legegyszerűbb prototípus van. Tehát a bal kéznél egyetlen billentyű nincs, három luk van, a jobb kéznél is az első még nincs rajta billentyű, alul van összesen két billentyűm a jobb kéznél, és egy automata F váltóval utólag meg lett csinálva. Én játszottam az operaházi és stovasszeren, ami automata billentyűvel, egy oktáv váltóval működött, tehát a legjobban felszerelt, felszerszámozott hangszerrel. Nekem ezek a kicsit korábban készült egyszerűbb mechanikájú hangszerek is mindenre alkalmasak, mindent el lehet rajtuk játszani, illetve nem lehet jobban a több billentyűvel felszerszámozott hangszereken sem játszani, ugyanakkor hangban, mintha ezek a korábbi hangszerek pont azért, mert kevesebb fém van rajtuk, meg kevesebb helyen nyúltak bele, mintha természetesebben és egészségesebben szólnának.
Sajnos a tárogatónak a modernizációja 45-ben egy kicsit megakadt, bár elmondanám, hogy mostanában már azért van Magyarországon egy-két hangszerészmester, aki tényleg a szívén viseli a tárogatónak a sorsát, és megpróbálnak akár másfajta billentyűzetet rátenni erre a hangszerre, és próbálják modernizálni.
Igen, van egy ilyen komoly útkeresés, miután nagy az igény a hangszerre, viszont régi hangszert meg ugye elég nehezen lehet találni már, és ezért az új készítők tulajdonképpen jó helyzetben vannak, mert óriási az érdeklődés, és nagyon sokan szeretnének ezen a még mindig egyéniségnek és kuriózumnak számító hangszeren játszani.
Hogy kérdezem meg, hogy egy eredeti stovasszer tárogatónak körülbelül az értéke honnan indul és meddig tarthat?
Hát ugye a magyar piaci viszonyok között kicsit lejjebb vannak az árak, igen, azt vegyük alapul, hát azért 5-600 ezernél kezdődnek ezek a hangszerek, de tudok arról, hogy idehaza is elkelt 3000 euróért, tehát több mint 1 millió forintért.
Igen.
Nem is egy hangszer. És ez pont azért van, mert hogy kevés van belőlük, nagyon nehéz rátalálni, rábukkanni, és ha véletlenül valami családi örökségből egy jelentkezik, akkor az annak nagyon fel tudják tornászni az árat. De én azt gondolom, egy jó minőségű, szép hangú, lehetőség szerint tiszta stovasszer tárogató meg is ér most már azért lassan 1 millió forintot. Nem szeretném ezzel befolyásolni.
De sőt, olyan hirdetések is vannak, ami 1 millió 2
persze, adja. Persze, de ez természetesen csak a általam a legjobbnak minősíthető hangszerekre érvényes. Nagyon sok van egyébként, be kell vallani azt is, hogy a stovasszerek, stundák között is nagyon sok hangszerrel találkoztam, ami még talán ingyen sem szívesen játszanék, mert nem voltak jók. Tehát ők sem csak jó hangszert csináltak, igen, de a legjobbakat azért ők tudták kihozni a hangszerből.
Hát én, amit észrevettem ezekkel a hangszerekkel kapcsolatban, hogy a százalék arányban 80% ami a jó, és akkor a 20% az, ami nem igazán jól sikerül.
Hát,
tehát 100%-os hangszer tényleg semmiből nem lehet csinálni, és a tárogatóra is ez jellemző. Na most te zenei díjat is kaptál, méghozzá nem is akármilyen zenei díjat, tehát te Liszt-díjas is vagy. Mikor kaptad ezt a kitüntetést, Laci?
2005-ben, 12 évvel ezelőtt kaptam. Ennek a díjnak, amikor ezt kaptam, a zenekari munkáimhoz semmi köze nem volt. Tehát igen, én ezt akkor az előző 20-25 évben elvégzett a magyar zenei élet ben elvégzett munkáimért, kortárzenei feladatokért, bemutatókért kaptam, tehát én nagyon sok együttesben dolgoztam, az Újzenei Stúdióban, a Tihanyi féle kamara együttesektől kezdve szinte minden együttesben megfordultam, nagyon sok szóló kamara, szaxofon darabot lemezre játszottam, bemutattam, és végül is a kornak a zenei életében elvégzett kimagasló munkámért és sokféle feladatomért kaptam ezt a díjat.
Több lemezed is megjelent, ha ezekről a lemezekről mesélnél a hallgatóknak.
Igen, döbbenten nézt, valaki mesélte, hogy az interneten valami 60-valahány felvételem van fönt, és én mondjuk én nem számítógép, ezek nem internet, ezek, és teljesen elcsodálkoztam, hogy hogy keveredek én ebbe a világba is oda. Igen. De hát úgy látszik, valahol számon tartják ezeket. Hát tárogató lemezből 5 tárogató lemezt sikerült megjelentetnem felvenni, de ezen kívül is nagyon sok magyar zeneszerzőnek a szerzői lemezén, különféle produkciókban kamara, illetve szólodarabokkal szerepelek, tehát elég jelentős mennyiségű, remélem, hogy a minősége is jön a mennyiséggel együtt, de mindig nagyon igényesen szerettem ezeket a munkákat elvégezni. De 5 tárogató lemezem, azokra mindre büszke vagyok. Mindegyik egy bizonyos időszakomnak a jellemzői, a zeneileg is, meg a színvonalában, minőségében. Ebben is látok azért fejlődést, meg egy kiteljesedést, hát rengeteg kamara és szóló tárogató darabot írtak számomra a zeneszerzők, és tulajdonképpen a Liszt-díjban ennek is nagy része volt, hogy a tárogató keresztül nagyon sok inspirációt tudtam nyújtani a mai magyar zeneszerző társadalomnak, és mai napig is koncertezem, és rendre elő tudom venni ezeket a darabokat, és a lemezek mellett élőbe is játszom őket.
Igen, tehát pont azt akartam mondani, hogy te is feszegetted, hogy úgy mondjam, hangszernek a határait, hogy teljesen a modern zenéig, hogy miket lehet, akár jazzt is, ugye. Van olyan kollégánk, Borbély Mihály például, aki jazzt játszik tárogatón, és te pedig a mai magyar zeneszerzőknek a modern szerzeményeit is játszod, és ugye az Óbudai Társas Körbe, Laci, ha jól tudom, neked van egy ilyen bérleted, vagy hangverseny sorozatod, ahol már a harmadik előadás volt nagyon nagy sikerrel. Milyen számokat játszottál? Ez két hete volt körülbelül?
Hát most a harmadik koncert az 2 héttel ezelőtt 13-án, április 13-án volt, talán még ma 2 hete, igen, körülbelül. Pontosan, igen. Ez egy 3 részes sorozatnak a helyszíne, az Óbudai Társaskör, egy fantasztikus akusztikájú, csodálatos terem. Nem is nagyon szeretnék innen elmozdulni, megmondom őszintén, én ott nagyon jól érzem magam. Komoly törzsközösségünk van, teljes teltházakkal mind a 3 koncert, és mind a 3 hangversenynek a forgatókönyve úgy van, hogy az első fél időben kifejezetten a mai számomra, tárogatóra írt kortárs művek hangzanak el. Csináltam tavaly júniusban, hogy az első fél időben csak szóló darabok mentek, szóló tárogatóra készült muzsikák. A novemberin ott már kamara művek, 2 kvintettet játszottam Vonos négyessel, Dubrovai Lacitól, meg egy Köncei triót. Akkor most az áprilisi nagy koncerten pedig a budapesti vonosok közreműködésével vonoszenekarra és tárogatóra írt művek szólaltak meg. Ez mind a 3 az első fél időben történt, és mind a 3 koncerten, a második fél időben pedig a 20-25 éve már általam játszott népzenei repertoárból, meg egy kis jazz standard muzsikából állítottunk össze programokat, és elképesztő érdeklődéssel volt. A novemberi koncert előtt például 2 héttel egy darab jegy nem volt. A júniusin, amire meglepett...
Hát nagyon nehéz volt rá szerezni egyet.
Hát onnantól már nem nagyon lehetett, igen. A júniusin pedig kellett nyitni az előtérből hallgatták, mert ugye sokan jöttek, azt hitték, majd vesznek ott jegyet, és közben már rég nem volt. Úgyhogy nem küldték el őket, és akkor hál' Istennek, és mind a harmadik koncert is nagyon nagy közönség sikerrel ment, de elsősorban a lényege ezeknek a fontossága, hogy ezek a komponált művek olyan minőségen megszólaljanak, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy a tárogató mindenféle művészi elvárásnak meg tud felelni, és nekem egy idő után ez lett a célom ezzel. Persze. A hangszerrel, természetszerűleg, hogy a klasszikus zenén nőttem fel.
Igen. Most engedj meg egy személyes kérdés, hogyha a családodról mesélne a kedves hallgatóknak.
Hát van egy nagy leányom, egy nagy fiam, és 3 unokánk van már.
Gratulálok.
Tehát köszönöm szépen.
Mekkorák ők?
A 2 kislány, az egyik 5 éves, a másik 4,5, illetve ősszel lesz 5 éves Adélka, Bora most volt 4, 3,5, és a legkisebb Csongor, ő meg 1 éves lesz pillanatokon belül.
Igen. A gyerekeid mivel foglalkoznak? Muzsikusok lettek, vagy teljesen más szakmát választottak?
Nem lettek muzsikusok, mindegyik kapott lehetőséget a zenetanuláshoz, de én azt gondolom, hogy muzsikus, főleg a mai világban az legyen, aki valami hihetetlen nagy vonzerőt érez, vagy a hangszerről nem tud leszállni, vagy valami megszállott zeneiség legyen benne, amivel akkor viszont biztos, hogy fog tudni élni, létezni. Én azt gondolom, hogy ez a fajta vonzerőt nem fedeztem fel a gyermekekben, bár a fiam évekig ütőzött, a lányom próbált fuvolán, de ő inkább a tánc felé ment, a mai napig is táncol, felnőtt fejjel is, tehát mindenképpen ott van náluk a művészetek, a zene iránti vonzódása, a gyökér megvan, de alapvetően nem hangszeres típusú muzsikusok voltak, és így aztán az élet ki is forrta magát, tehát
Megoldódott,
persze, mindegyik civil pályát választott. Úgyhogy.
Értem. A utolsó kérdésem pedig az lenne, mi a hallgatókat is nagyon érdekli, hogy neked a hit, a jó Isten mit jelent a mindennapjaidban, és mennyire segíti a pályádat, Laci?
Egy történetet hadd mondjak el. 20-25 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 40-45 éves korom körül utaztunk Németországba egy kis együttessel, és muszáj volt éjszaka utóznunk, mert hogy másnap reggel oda kellett valóban érni, éjjel utaztunk, és hajnali 3-4 felé elaludtam a volán mellett az autóban. Hárman ültünk a kocsiban, és mentem 130-al. És mögöttem ugye konvojban 3 autóval mentünk, ők mesélték, hogy csak azt látták, hogy szép lassan elkezdek lehúzódni egy sávot, aztán jött a leálló sáv, és nem tudom, ha mennyi időt elhetett el, tehát aludtam a volán mellett fáradtságtól, és egyszer csak egy hihetetlen látomásom volt, és az történt, hogy hatalmas, hihetetlen fényes teremben, vagy egy szobaszerű nagy fényesség van, és 3 aggódó fényes arc nézelem szembe. Ilyen nagyon nagy tanakodásban vannak, és a következő pillanatban felemeltek egy hatalmas nagy kardot, ami különféle lángnyelvek csaptak ki a kardból, és beledöfték ide a szegcsontom köré. És ettől olyan fájdalmat éreztem, most is kiráz a hideg, hogy felordítottam, de olyan ordítás, olyan üvöltés jött ki a torkomból, és ettől fölébredtem. Láttam, hogy ott a korlát, kb. 10-15 centire voltam a korláttól, és én azóta tudom, hogy van gondviselőm. Tehát, hogy engem ott nem hagytak, vagy minket meghalni, nem tudom. Addig is éreztem, hogy nem vagyok egyedül. Borzasztó nehéz erről beszélni, de mindig éreztem, hogy nem vagyok egyedül, de azóta meg tudom, hogy valaki valamilyen módon vigyázott, nem csak akkor, azóta is rám, meg előtte is. És én soha nem éreztem magam egyedül, én soha, ha bajom volt, meg tudtam oldani, én soha nem terheltem másokat, én igyekszem, amit tudok segíteni a környezetemnek, és minél kevésbé terhelni. Valahogy én így élek, hogy ezt ki honnan kapja, nem tudom, a komoly zenészek között egyébként van egy ilyen bájos kis mondás, hogy tudjátok, hogy Beethoven a mennybe ment, Mozart meg onnan jött.
Igen, de különben az az igazság, amit én is el tudnék mondani, mint gyakorló muzsikus, és szerintem te is tudod, hogy ezt a tehetséget nem véletlenül kaptuk. Méghozzá megfogalmazhatjuk nyugodtan a jó Istentől. Kaptuk ezt a tehetséget, és a jó Isten a mai napig is azt szeretné, hogy te ezt a szakmát műveld, és tudjad, ehhez ad egészséget, kitartást, fellépési lehetőséget, úgyhogy ezen múlik minden, és igazán ezt nem tudjuk megköszönni a Teremtőnek, hogy kaptunk egy ilyen lehetőséget tőle. És az is, hogy mi most erről tudtunk, Laci, beszélgetni pont a Mária Rádióba, ez is a jó Istenem múlik, tudod.
Igen, teljesen egyetértek. Én is azt gondolom, hogy ajándék. Ez egy nagy ajándék, és ezt borzasztóan kell örülni annak, akinek ez van. És visszajönni nem lehet vele. Ezért szeretném ezt a Vas Alberti mondatot hozzáfűzni, hogy Vas Albert azt mondja, hogy ne várj fizetséget azért, mert az igaz úton jársz. Hiszen az a fizetséget, hogy az igaz úton járhatsz. Ennél többet azt hiszem...
És ezen is lehet gondolkozni, amit most elmondtál nekünk. És gondolom, hogy ez a kedves hallgatókat is megfogta, ez a gondolat. Úgyhogy, Laci, nagyon szépen köszönöm a veled készült beszélgetést, és szeretnék tőled elköszönni, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is elköszönnék. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Kisgyé László tárogatóművésszel Molnár Péter beszélgetett. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.